Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Tessenek helyet foglalni. Elmondom a mai rendünket. Először énekelni fogjuk az evangelizációs énekünket, a 152-es számút a lapunkon, Mindig velem, Uram, mindig velem. Utána pedig meghallgatjuk Török Csaba testvérünk bizonyságtételét, és utána következik az ige hirdetés.
Mindig velem, Uram, mindig velem. Még ha nem láthat is gyarló szemem, ez énekem, velem van Istenem.
Kedves testvérek, nagyon röviden szeretnék beszámolni arról, hogy a Mártírok Hangja Alapítványban milyen munkát végzünk. Ennek az alapítványnak, amit 18 éve végzünk itt Magyarországon, egyetlen feladata van. Hírül adni azt, hogy ma is vannak szenvedő, hitükért mártíromságot szenvedő keresztények. Hadd tegyem fel a kérdést, mit tudsz te, vagy úgy általában, mit tudnak a mai emberek a keresztény üldözésről? Talán rögtön beugrik néhány szó, Néró, aréna, kiéheztetett oroszlánok, fegyvertelen, elszánt, égre tekintő, Istent dicsőítő, meghalni kész keresztények. Talán még egy-két film is beugrik, mondjuk a Ben Hur, aztán meleg szobában, talán egy hideg pohár sör mellett összegyűlt jó baráti körben megnézzük ezt a filmet, gyönyörködünk, végig izguljuk, kiváló színészek, tájak, tökéletesen korhű jelenetek. És a végén mondunk néhány szót arról, hogy igen, szegény keresztények, milyen sajnálatra méltóak, de jó, hogy túl vagyunk már ezen. Ma már más világot élünk. És ezzel befejezetnek tekintjük a dolgot. Hadd mondjak egy négysoros füle verset. Világosíts meg, Istenem, fiad követni mit jelent? Keresztet, próbát, számtalant, követésének ára van. Igen, Krisztus követésének ára volt akkor is, és vett tudomásul, ára van ma is. Ezt azért állítom, és azért mondom ilyen biztosan és határozottan, mert Urunk mondta, aki követni akar engem, felkészítette ő jól az övéit, az vegye fel a saját keresztét, és úgy kövessen engem. Ezt az árat ma itt, Európában nem kérik még számon. Még nem kérik számon rajtunk. De tudod azt, hogy a közel 1 milliárd keresztének 20%-a 200 millió keresztény olyan országokban él, ahol hitükért mártíromságot kell szenvedni. És nem hogy csökkenne, hanem egyre nő, és körülbelül 100 000-re tehető azok száma, akik évente hitükért mártíromságot szenvednek. Most, hogy hiteles legyen bizonyságtételem, egy koreai börtönből szabadult. A börtön évei alatt még kommunista eszméket valló, de utána Jézushoz megtért. Asszony testvérünknek a vallomását szeretném felolvasni. Észak-Koreáról jól tudni, hogy a legkeményebb sztálini diktatúra van a mai napig. Egy teljesen bezárt ország, egy rádió, egy tévé központi adással. Hermetikusan elzárva a külvilágtól. 23 millió lakosából 1 millió, sorkatona 7 millió, tartalékos. Személyi kultusz különleges fondorlattal kidolgozott formája. Szegénység, éhínség. Az utóbbi években 3 millió ember halt éhen. Minden vallás betiltva. Kim Ir-sen, a modern, a 20. századi Nabukodonozor állítatott magának egy szobrot, és nem véletlenül 60 szing, azaz 30 méter magas. Olvas utána a Dániel könyvében, mekkora szobrot állítatott magának Nabukodonozor. De a hasonlóság nem csak ebben merül ki, mert a népének kötelező jelleggel térdre kell borulnia a szobor előtt, és imádnia kell. Otthon minden családban egy képnek kell lenni, és ha az a kép megsérül, vagy nem a főhelyen van, elegendő ok arra, hogy bebörtönözzék. Akkor ott, Nabukodonozor idején is, volt 3 zsidó, aki nem borult térdre. Észak-Koreában ma is vannak keresztények, akik nem borulnak térdre a modern Nabukodonozor előtt. ők Istent hajlandók csak imádni. Ezért vettetnek be ők is a tüzes kemencébe, a börtönbe. Hadd olvassam most azt a levelet, amit Szonokli testvérünk írt a börtönből. Amikor letartóztattak, 17 hónapig egy hideg cellában ültem. Gyakran vallattak, kínoztak, rugdosnák a fejemet. Emiatt 8 fogomat elvesztettem. A rugdosások okozta bénulást, ma is látni a bal arcomon. Nálunk Észak-Koreában télen nagyon hideg van, mínusz 35 fok. Mégis mesztelenül kivittek egy jégtáblára. Megfagytak a lábaim. Emiatt ma is sokat szenvedek. Ennek következményeitől nyomorék vagyok. S hadd mondjak el egy különleges kínzási módszert, a vizes módszert. Ez a lumpen már 4 hónapja itt van, és mindig nem vallott, mondja a vallató tisztje. Aztán a többször a füleimre ütött, és olyan terembe hurcolt, amelyet eddig még nem láttam. Ott volt egy faprics, amelyet talán 2 méter hosszú és 80 cm széles lehetett. A heverőhöz 3-60 cm hosszú és 20 cm széles bőrről volt hozzá szerelve. Egy víztartály volt ott, öntött vasból, hosszú cső lógott ki belőle. Figyelmeztetés nélkül a lábamba rúgott, és akkor át, hogy a faágyra estem. Oda kötött az övekkel. Számba rúgta a csövet olyan mélyen, hogy ne tudjam kiöklendezni. És a tartályból jött a víz. Teret öltötte a számat, majd lefolt a torkomon, és kijött az orromon. Szörnyű érzés volt. Amikor bőrostorral vagy fadoronggal vertek kínzóim, vagy fapálcikákat szorítottak ujjaim közé, és fordítgattak, összeszorítottam a fogaimat, és túléltem a fájdalmat. De ez a vízzel való kínzás pokolibb volt, mint minden eddigi. Úgy éreztem, hogy valami fekete takaró zuhant rám, és egész teste, mintha a levegőben lebegett volna. Elájultam. Amikor újra magamhoz tértem, hátamra fordítottak, és hasamra egy gyalulatlan deszkát tettek. Aztán láttam jó karómat és egy segédjét nagy fekete csizmákkal felém közelíteni. Egyszerre mind a ketten ráugrottak a deszkára. A belém préselt víz ennek hatására egyszerre akarta elhagyni a testemet, és a végén epével együtt jött a folyadék. Sok ilyen kínzásban volt részem. Később egy átnevelő táborban megismertem egy szerencsétlen asszonyt, akinek 2 kisgyereke volt. Az egyik 5, a másik 7 éves. Mivel a kormányzat már hónapok óta nem osztott elegendő élelmet, kicsik már olyan alultápláltak voltak, hogy éhhalál küszöbén álltak. Ezért ment ki ez a szegény asszony a mezőre, hogy titokban valami élelmet gyűjtsön. Elfogta a rendőrség, kihallgatták. Kétségbe esetten ezt kérdezte, miért engedi ezt a vezérünk? Nem volt ebben semmi rágalom, de a nagy vezér kritizálása elég alkalom volt róla arra, hogy elítéljék. Gyermekei árván maradtak, és az árvák rettenetes sorsára utcagyerek sorsa jutottak. A lágerben a terhes anyák méhébe konyhasó oldatot injekcióztak, hogy vetélést idézzenek elő. Ezután 24 kínokkal teli óra következett, amíg a magzat meghalt. Minden fogvatartottnak napi 16-18 órát kellett dolgozni, az összes élelem napi 1 cső kukorica, vagy egy kis tál is. Inni is csak nagyon keveset kaptunk. Az éhezéstől és a kemény fizikai munkától a szervezetünk annyira lelomlott, hogy sokaknak a gerince meggörbült és pupos lett. Egyesek teste 1 méter 30-ra zsugorodott össze. Mindenütt kilátszottak a csontjaik. Nyaranta kaptunk egy kis zöldséget. Szerencsés volt az, aki talált maga körül füvet, főzhetett magának levest. De a rettenetes higiéniai körülmények miatt nagy volt a fertőzés veszély. Nagy élvezet volt mindenki számára, ha sikerült élve elfogni egy kígyót, vagy békát, vagy patkányt. Így legalább néha fehérjéhez, zsírhoz jutottunk. Aki megpróbált szökni, azt azonnal kivégezték. A kivégzéseket mindig végig kellett nézni minden embernek. Elrettentés véget. és itt jön most a személyes vallomása. Itt a lágerben megismertem az úgynevezett bolondokat, akik hisznek az égiekben. A lágerfelügyelők a hívőkről, a Jézus követőjéről azt állították, hogy bolondok, ezért szükségük van mindegyiküknek átnevelő táborra. De amikor közelebbről megismertem őket, meg kellett állapítanom, hogy egyáltalán nem bolondok, csak hisznek Istenben és Jézus Krisztusban. Százak voltak közöttünk bebörtönözve, mert keresztjének voltak. Habár a többieknél is rettenetesebb szenvedéseket kellett elviselniük, nem tagadták meg Istenüket. Saját szememmel láttam, hogy a kínzások közt egymás kezét megszorítva Istent dicsőítették. A felügyelők ilyenkor bosszúból még kegyetlenebbül rugdosták őket, mint addig, amíg kilehelték lelküket. Mivel ők mindvégig kitartottak és hülyek maradtak, hiszem, hogy haláluk óráján megláthatták a kinyílt eget és az őket tárt karokkal váró Jézust. Soha nem tapasztaltam, hogy a keresztények megtagadták volna Istent, még a legnehezebb perceikben sem. Ma eddig, és ha Isten enged, akkor ezt a beszámolót folytatnám, hogy hogyan viselkedtek a keresztények a legszörnyűbb munkahelyeken, a gumigyárban, öntödében és a bányában. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Azért kértem fel Török Csabát, hogy a mártírok hangjának a beltartalmáról szóljon és szólaljon meg itt közöttünk, mert Magyarországon nagyon sok ember panaszkodik. Panaszkodik. Amikor valakinek az Isten irgalmat és kegyelmet ad, és a bűnének nem az a következménye, ami az Isten haragjától jönne rá, a kegyelmet kapott ember a kegyelmen belül kap valami különös hatalmat és erőt. De erről majd a pénteki alkalom szól. Ott is lesz befejezve ez a történet.
Ahogy már az elmúlt estéken megszokhattuk, most is egy bizonyságtételt hallgassunk meg. Török Csaba, ahogyan kedden jeleztük, már elkezdte a beszámolóját a keresztény üldözésekről, és ennek a második felét hallgassuk meg.
Áldás békesség! Kedves testvérek, azok számára, akik kedden nem voltak itt, hadd mondjak néhány szót. Arról volt szó, hogy a Jézus követésének ára volt. Jézus idejében is ára van, napjainkban is. Sokan, sőt, egyre többen vannak, akik készeket megfizetni. Hétfőn is egy észak-koreai börtönben 7 évet eltöltött nőtestvérünk börtönnaplójából olvastam fel, és ezt teszem ma este is néhány szemelvény felolvasásával. Ez a leány egy jól nevelt pártkatona volt, és koholt várok alapján került a börtönbe, és csak szabadulása után tért meg, de megtérésében igen nagy szerepet játszottak a keresztény börtöntársai. Hát most szóljon az a néhány részlet a börtönnaplóból. Egész életében azt súlykolták belém, hogy a vallás a népek ópiuma megzavarja a tiszta emberi gondolkodást. Egy olyan országban, ahol ráadásul az Isten szerepét betölti egy isteni rangra emelt ember, nincs helye a keresztény gondolkodásnak, mert az egy halálos bűn a kommunista eszmék ellen. Aki bármilyen módon meg akarja nyilvánosan vallani a hitét, egész biztos, hogy börtönben vagy valamilyen átnevelő táborban végzi. Hát ott is voltak keresztények szép számmal, ahová engem vittek. Őket arról lehetett felismerni, hogy a nyakuk görbe volt, mert nekik mindig lehajtott fejjel némán kellett közlekedni. Se hangjukat, se tekintetüket nem emelhették fel Istenhez. Hangosan imádkozni sem volt szabad. Kezdetben nem értettem a keresztényeket, akik egy ilyen láthatatlan valakiben hittek. Ráadásul velük még durvábban bántak, mint a többiekkel. Az őröknek különös figyelemmel kellett őket kísérni. Jóval kisebb adag élelmet kaphattak, és ruházatot is sokkal ritkábban. Gyakran előfordult, hogy amikor a keresztény megkapta a napi dupla adag verését, alig, hogy feltápászkodott, énekelni kezdett, vagy egy nagy áment mondott. Az őrök ilyenkor azonnal elkapták, és egy elektromos sokkoló helyiségbe vitték. Sosem láttam onnan élve embert kijönni. Ezen azért egy darabig én is bolondnak tartottam őket, és nem értettem az éneküket, a viselkedésüket. És ezek az úgynevezett hívők nem lettek korombábbak a kínzásoktól, sosem tiltakoztak az őket igaztalanul ért bántalmazások miatt, de sokszor készek voltak mások helyett is átvállalni a büntetésüket. Mindenhol, ahol keresztények voltak, ők kapták a legnehezebb, legmocskosabb munkát. Ilyen volt a gumigyár és az öntödei segédmunka. A gumigyárban cipőtalpat állítottak elő. A fekete gumipor vastagon befette egész testüket, csak a fogai villogtak fehéren. Ez volt az egyik legkegyetlenebb munka. A forró gumit egy nagy hengerre kellett feltekercselni, de mielőtt a hengerhez ért a gumiszalag, ezt a nehéz forró gumit meg kellett fordítani kézzel. Ha ezt nem időben és nem megfelelő erővel végezték, a gumi elrántotta a kezüket, és a henger alá beszorult. Nagyon sokan vesztették el itt kezüket, sőt egész karjukat. Egyik alkalommal a nagyvezér születésnapjára való tekintettel túlórázni kellett. Ez azt jelentette, hogy 16 óra helyett több héten át 20 órát kellett a munkahelyen eltölteni. Ez az utolsó tartalék erőjüket is felőrölték. Ha a halálos fáradtságtól megmegálltak, az őrök kegyetlenül ütlegelni kezdték őket, és szabotázsra vádolták őket. Egy keresztény, aki addig mindig csendesen, szó nélkül végezte a legnehezebb feladatot, a végkimerélőestől megbotlott és a henger alá esett. A raptársa azonnal hívta az őrt, hogy állítsa le a sort. Az gúnyos mosolyjal mondta, szó sem lehet róla, hadd menjen tovább, majd a végén kidobja ezt a bolondot a szalag. Az őreink elvadult, ördögi lelkű emberek voltak, látszott rajtuk, hogy örömet okozott, ha kínoszhattak bennünket. Aztán az egyik nap tüzet fogott a gumigyár. A primitív tűzoltó berendezéssel semmi szansz nem volt bármit is megmenteni. Ha az ajtókat viszont időben kinyitják, személyzet ki tudott volna jönni. A lágerparancsnok viszont elrendelte, hogy minden ajtót zárjanak azonnal be, hogy a tűz nehogy tova terjedjen. Az ott dolgozó 20-25 ember egyszerűen bent égett. Senkinek nem kellett elszámolni ezekkel az életekkel. Havonta egyszer a keresztényekkel úgynevezett átnevelési gyakorlatot végeztek. Gyakorlat az egészséges kommunista gondolkodás elnyeréséhez. Ezt a nevet adták a műveletnek. Kivezényeltek az összes, mint egy 6000 táborlakót, hogy végignézhessék, hogyan tagadják meg Istenüket a bolondok. Ezek a bolondok, a keresztények. Kihívtak egy középre egy embert közülük. Arccal a földre fektették. Felügyelő ráordított, mondd ki hangosan, nem hiszek a mennyben, a menny csak egy képzelgés, nem hiszek a mennyben. Azért nem azt mondták, hogy nem hiszek Istenben, mert az Isten szót még az őröknek is tilos volt kiejteni. A férfi néma maradt, nem válaszolt. A felügyelő elővett egy botot, és ütlegelni kezdte, és tette mindaddig, míg egész testét befette a vér. Aztán hagyta, hogy ez a szerencsétlen egy kicsit megmoczanjon, aztán verte tovább. A férfi most se szólalt meg, szája néma maradt. A felügyelőt elöntötte a méreg, arca eltorzult, szó szerint elkezdett ugrálni ezen a szerencsétlenen. És teli torokból ordította a többieknek, így jártok ti is, ha nem tagadjátok meg hiteteket. Aztán oda ordította a többi fogolynak, gyertek, tapossa meg mindenki. Futkosva taposták, míg ki nem múlt szerencsétlen. Egy másik alkalommal két embert vezényeltek ki, ugyanilyen célból. Mivel ez a két férfi is kitartóan hallgatott, az egész tömegre ráparancsoltak, hogy tapossák szét őket. Az első pár percben különös hangokat hallattak, olyanokat, mint mikor ilyen házi eveket, kutyákat kefével simogatják. Csak egyetlen szót préseltek ki a szájukból, amíg ki tudtak préselni. Uram, Uram! Akkor nem tudtam, mit kezdjek ezekkel a szavakkal. De ma már tudom, hogy a megnyílt eget látták. Egy nap az öntödében. Egyik este be kellett mennem az öntödébe egy laborvizsgálatot elvégezni. A munkanapnak már majdnem vége volt. Láttam, hogy 8 keresztény egy nagy fém edényben olvasztott vasat cipel. A felügyelő trágál ordibálással, kaján kacajjal kiabált hozzájuk. Holnap átnevelő nap lesz, kitisztítjuk a gondolkodásotokat. Holnap itt minden ember előtt ki fogjátok mondani, a menny csak egy mese, mert különben itt pusztoltok. Megértettétek? Halotti csönd. Az elítéltek közül senki sem válaszolt a tisztnek. Nem várt sokáig, nem tudta tolerálni ezt a síri csendet. Újra rájuk üvöltött. Miért nem feleltek? Feleljetek most azonnal! Újra néma csend, hallgatás. A tiszt dühöngeni kezdett. Átkozottak, ordította önkívületbe esve. Ide mind a 8-al, arccal a földre. Odaléptek. Nyugodtan, mind a 8-an. Lefeküdtek arccal a föld felé. A tiszt az oda kirendelt munkások közül odahívott néhányat. Ezeknek a disznóknak keményebb lecke kell. Úgy tesznek, mintha nem ismernének, hogy milyen tudok én lenni. Azonnal hozzatok izzó, folyékony vasat a kemencéből, és öntsétek le őket. A munkások arca egyszerűen elszürkült, a lábuk földbe gyökerezett. A vas több mint 1000 fokos, megrémültek. A tiszt ordította, na mi lesz? Ti is velük együtt akartok elpusztulni? Azok megfordultak, elmentek, és egy edényt megtöltöttek forró vassal. Ez alatt a 8 ember megfogta egymás kezét, és énekelni kezdtek. Csak annyit értettem, hogy valakit hívnak. Valami Jézus nevű valakit. És szemüket az égre emelték. Visszatértek többiek az öntött vassal, és végigöntötték a nyugodtan 5 fekvő 8 embert. Azonnal megcsapott az égő hús szaga. Meretten néztem a 8 összezsugorodott tetemet. Miben? Kiben hittek ezek az emberek? Mit láttak ők a nekem akkor még oly üresnek tűnő mennyben? Mi lehetett nekik fontosabb, mint a földi életük? Honnan? Kitől kapták azt a hihetetlen lelki erőt, amitől így viselkedtek? Az ott töltött 7 évem alatt sok keresztényt láttam meghalni, de egyetlen egyet sem láttam, aki megtagadta volna Istenét. Pedig csak annyit kellett volna mondaniuk. Én nem hiszek Istenben, és már is szabadok lettek volna. Miért nem féltek ezek az emberek a haláltól? Hatalmas kétségek, kérdések támadtak bennem, és mérhetetlen kíváncsiság. Mit tudtak ezek az emberek, amit én még nem tudtam? Miük vagy kiük volt ezeknek az embereknek, aki nekem még nem volt? Hol és hogyan találkozhatom egyáltalán, találkozhatom én is ezzel a titokzatos valakivel? Aztán az egyik nap teljesen váratlanul kirendelték a térre a tábor összes lakóját. Nevemen szólítottak. Közölték velem, hogy a jó magaviseletemért szabadulok. Percekig nem tudtam felfogni a hírt. Aztán végignéztem búcsúzásképpen fogolytársaimon. Megláttam a külön csoportba kivezényelt keresztényeket. Mindenki felemelt fejjel, kitágult szemekkel rám nézett, tisztában voltak vele, ezért nekik milyen súlyos büntetés fog járni. Azok a felejthetetlen szempárok. Némán kiáltották, örülünk, hogy te megszabadultál, de kérünk, ne feledkezzél meg rólunk, légy a szót szólunk, Vidd hírül, hogy itt mennyit szenvedünk, és imádkozzatok értünk. Ezek a szempárok aztán nem hagytak nyugodni. Szabadulásom után kiszöktem az országból, és az Úr szolgálatába álltam. És én is találkoztam, és megismertem azt a valakit, és most kezdem megérteni az ott történteket, és így nyomorékon is örömmel szolgálok neki. Eddig az idézet. Néhány gondolatot szabad legyen hozzá fűznem. Biztos vagyok benne, kedves testvérek, hogy az itt ülőknek, még a legfiatalabbnak is, és talán a legidősebbnek is, van mobilja, mobiltelefonja, amivel közvetlen rokonaival, munkatársaival azonnali kapcsolatot teremteni. De van-e egy másik, ide a szívbe beültetett vevőkészüléked, amellyel mennyei hírek vevésére is alkalmas vagy? Testvér, ezen a két estén erre a lelki mobilodra kaptál egy-egy rövid SMS-t, üzenetet. Vérzik a Krisztus test. Véletlen? Ki nem számítható események? Nem. Az írások teljesednek be szó szerint a szemeink előtt. Igen, a 21. században vérzik a Krisztus test, és nem csak Észak-Koreában. Hozhattam volna történeteket Nigériából, Szudánból, Kínából, sorolhatnám többi országot. Tudod? Látod? Hallod? Érzed? Fáj neked is? Ha egészséges tagja vagy ennek a Krisztus testnek, akkor együtt kellene szenvedni velük. Együtt kellene a terheket velük cipelni, hogy majd a dicsőségben és az örömükben is együtt osztozzunk. Teszed ezt? Hadd fűzzem hozzá, hogy többől hallottam, hogy megborzongott a hátuk. Nem elrémisztésképpen hoztam ezeket a történeteket. A történet szereplőit nem sajnálni kell, ellenkezőleg irigyelni, példát venni tőlük, tanulni tőlük, hitükért, kitartásukért, mert ők akkor ott fiakká lettek, örökösökké lettek, megkoronáztattak, fehér ruhát kaptak, és hiszem, hogy kiemelt helyet az atyai házban. És testvér, még egy fontos dolog, nehogy a szagló idegeidben az égett emberhús szagával távoz innen. És nehogy azzal a téves érzettel, hogy az a vadállat lelkű fegyőr mondta ki az utolsó szót. Van lelkilátásod? Át tudsz, mögéje tudsz látni az eseményeknek? Érezted a megnyílt égből rájuk áradó mennyei illatot? Hallottad a mennyei kórusnak, az angyalok karának csodálatos énekét? Hallottad annak a hangját, aki azt állította magáról, én vagyok az alfa és az omega, aki van és aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Én vagyok, akinél vannak a mennek és a pokolnak a kulcsai. Én vagyok, aki trónomról fölállok, és tárt karokkal várom ezeket a mártírokat. Jertek atyámnak áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Hiszem, hogy ezen a két estén nekem az volt a feladatom, hogy ezeken a történeteken keresztül beszéljek arról a hatalmas úrról, királyról, aki az Isten jobbján ül ott a trónon, akiért érdemes vállalni a mártíromságot, akiért és akivel szenvedni nem teher, hanem kiváltság és gyönyörűség. Befejezem. Ahogy az első alkalommal is mondtam, a Krisztus követésnek ára van. ha te még nem fizettél érte semmit idáig, hadd kérjelek szeretettel, vizsgáld felül most, 2009 reformáció hetében, vizsgáld felül az eltunyult, langy meleg, gyáva, minden kompromisszumra kész kereszténységedet, és vedd fel a keresztedet. Bátran harcold meg a hit nemes harcát, mert jutalom vár rád, és ragad meg az örök életet. Isten segítsen ebben mindnyájunkat. Amen.
Ez alkalommal is mozduljunk meg, énekeljük az énekünket, a 466. dicséretünket fennállva. Rád tekint már hitem.